Kedves testvérek, az igét ezen a délelőttön a már előbb felolvasott ige szakaszból, a Zsoltárok könyvéből, a 14. Zsoltárból olvasom el, az első versből, fennállva hallgassuk meg ezt a rövid kis igét, amely így szól, tehát a Zsoltárok könyvének a 14. fejezetéből az első versnek az első része. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincsen Isten. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ma az útmutatóban a hétre kijelölt ige az volt Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, hogy ne győzzön meg téged a gonosz, hanem a gonoszt jóval győzte. Az ima órán ez a téma volt előttünk, erről beszéltünk, hogy hogyan is lehet legyőzni a gonoszt. És itt is csak azt szeretném megemlíteni, amivel kezdtem az ima órán, egy nagyon fontos üzenettel, azzal, amit Isten igéje nagyon világosan most elénk állított, amikor Pálon keresztül azt üzeni nekünk, hogy ne győzettessél meg, ne győzettessél le a gonosztól. Mit is jelent ez? Azt jelenti, amit Isten szeretne elénk állítani, hogy nem dőlhetünk hátra. Nem gondolhatjuk azt, hogy a kísértő az maga is hátradől, gondolván, hogy elvégezte az ő munkáját, vagy mellé nyugszik abba, hogy az emberek Istent választják, hogy a hívő emberek az Isten útján akarnak járni, és a kísértő belenyugodva ebbe, mondhatjuk megsemmisülve, ül az ő kis barlangjában, és sopánkodik azon, hogy hát ő nem tudott győzelmet aratni felettünk. Ne gondoljuk ezt, hanem arról beszél az ige, hogy ő mindent megpróbál, ő mindent elvégez ahhoz, ő mindent felhasznál, minden eszközt felhasznál arra, hogy ha lehet, akkor még a választottakat is elveszítse. Tehát erről beszél az ige, hogy vigyázzatok, mert az ordító oroszlán, mint is a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, és azt nézi, hogy hogyan lehetséges, hogy bennünket elnyeljen. Tehát, hogy nekünk erre mindenképpen figyelni kell. És mi köze van ennek a gondolatnak ahhoz a igéhez, amit ma felolvastam? Amikor Isten igéje azt mondja, hogy azt mondja magában a bolond, hogy nincsen Isten. Hát, mondhatjuk azt, hogy itt, akik Isten igéjét hallgatjuk, hogy hát vannak ilyen emberek. Vannak olyan emberek, akik kimondják ezt. És lehet, hogy ők a bolondok, de mi nem azok közé tartozunk. De egy kicsit álljunk meg, mert ez az életünknek ez a területe is egy olyan veszélyes terület, ahol az ember úgy gondolhatja, hogy mindenkinek szól ez az ige, vagy olyan sok embernek szól ez az ige, de nekünk miért szólna ez? Miért kellett ezt akár az útmutatóba a mai napra, a vasárnapra elénk állítani? Vagy miért kellett ezt nekem felolvasni? Hát tudjuk mi ezt. Azt mondja magában a bolond, hogy nincs Isten. Na de mi nem így gondoljuk. Akkor meg minek olvassuk föl? Miért van erre szükség? Miért állítja elénk Isten igéje, hogy ezzel is elmondhassuk azt, hogy hát mi azért mi bölcsebbek vagyunk azoknál az embereknél, akik így gondolkodnak? Így kezdtük a mai napot, hogy igéje szól, igéje hív, vagy igéje hív, igéje szól. Mindegy, hogy hogyan mondjuk, de Isten szeretne hozzánk szólni. Szeretné azt, hogyha észrevennénk, hogy az életünk minden területén próbálkozik a kísértő azzal, hogy bennünket elhitessen, hogy meggyőzzön bennünket, és mi azt gondoljuk magunkról, hogy nincs nekünk és nincs velünk tulajdonképpen semmi baj, mert mi nem vagyunk olyan bolondok, akik akik azt gondolják, hogy nincs Isten. De testvérek, ne gondoljuk azt, hogy amikor Isten igéje azt mondja, hogy bolond az az ember, aki azt gondolja, hogy nincs Isten, itt azokról beszél, akik kimondják ezt. Én manapság egyre kevesebb olyan emberrel találkozok, aki azt mondaná, hogy nincs Isten. A kereszténységtől legtávolabb emberek is azért mindig elmondják azt, hogy azért lenni kell valaminek. Tehát azért azt nem mondanám ki, hogy nincsen Isten. Mert valaminek lenni kell. Valami csak mozgatja ezt a világot, és akármilyen Istenben bízok, de lenni kell valami Istennek. Hát akkor, ha így nézzük a világot, akkor azt mondhatjuk, hogy hát nincs is bolond ember. De akkor mire érti Isten igéje azt, hogy azt gondolja a bolond, hogy nincsen Isten? Mi is az, amit gondol a bolond ember? Testvérek, az, amire nem gondol soha, és amit nem vesz komolyan az Istennel való hitünkkel kapcsolatban, vagy az Isten hittel kapcsolatban, ő azt gondolja, hogy nincsen következmény nélküli élet. Lehet, hogy van Isten, de ő nem szól bele ebbe a világba. Ő lehet, hogy megalkotta ezt a világot, elhiszem, mert ha egy kicsit gondolkodunk, akkor olyan nehezen tudjuk elhinni azt, hogy a világ úgy alakult ki, hogy egyszer csak egy egysejtiből kezdett kialakulni minden, és egy ilyen nagyon bonyolult, ahogy szokták mondani, ökoszisztéma kialakult a maga tökéletességével, azokkal a törvényszerűségekkel, ami itt van ebben a világban, és akkor még nem jutottunk el odáig, hogy hogyan gondolkodik az emberi agy. Szóval elképesztő dolgokat látunk a teremtett világban. Hát olyan nehéz lenne arról azt gondolni, hogy egyszer csak egy egysejtűből kialakul egy olyan tökéletes lény, mint az ember, aki olyan komoly dolgokat tud kitalálni, vagy hát csak maga az, hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy az agy hogyan adja át az impulzusokat, és a végén megmozdul az én kis ujjam, vagy a nagy ujjam. Tehát ez egy csoda. Ma már annyi mindenre rájöttek, hát olyan nehéz, nekem legalábbis nehéz volt mindig is. Akkor is, amikor azt mondhatom, hogy nem voltam Isten hívő, elgondolni, hogy ez lehetséges. Valaminek lenni kell. De hogy Isten valamilyen szinten beleszólna ebbe a világba, vagy a mi életünkben, nem. Hát megy az ember a saját útján. Ahogy szokták mondani, minden ember a maga szerencséjének a kovácsa, és még ilyen bölcsességeket mondhatnánk, amit hallunk a körülöttünk lévő világban, de amit nem vesznek komolyan az emberek, az pedig az, hogy mindent, amit teszünk, csinálunk ebben a világban, az következmény nélküli. Nem. Minden következménnyel fog járni. És azt jelenti, amikor Ige azt mondja, hogy azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten, hogy azt gondolja, hogy nem kell nekünk megállnunk Isten ítélő széke előtt, nem kell nekünk elszámolni azokkal a dolgokkal, amiket a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszat, bármit csinálhatunk, mert úgyis mindegy. De nem, ne gondoljuk azt, hogy Isten kihagyhatjuk az életünkből. Isten kihagyhatjuk az örök élettel kapcsolatban, vagy a halálon túli élettel kapcsolatban. Nem. Egyszer mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélő széke előtt. És emlékezzünk csak arra a két történetre, amiből az egyikben még mondja is Isten igéje azt, hogy te bolond. Két történet jutott eszembe, az egyik ugye az a gazdag embernek a története, aki újabb és újabb csűröket épített, mert egyre több dolgot tudott megszerezni, egyre több búza, vagy valami más termet neki, lerombolta a csűröket, újakat épített, már volt bőven, és hátradőlve azt mondta, hogy hát most már nyugodhatsz, lelkem. Sok időre, sok vagyonod van eltéve, és Isten megszólította, hogy bolond, bolond, még ma elkérik a te lelkedet. Vagy a másik történet, ami hasonló ehhez, ahol nem olvassuk azt, hogy bolond, de az ember a történet végén kiderült, hogy ez az ember, ha valamit elrontott az életében, az minden benne van. Az a történet, amikor az Úr Jézus elénk állította a gazdag és Lázár történetét. És azt olvassuk, hogy a Lázár ment az Ábrahám kevelére, a gazdag pedig ment az örök gyötrelembe, ahol gyötrődött, és ahol fájdalmai voltak, ahol szomjúhozott, ahol nem bánta volna, csak egy pici kis nedvesség érte volna, mert annyira gyötrődött és annyira égetett minden az életében, a fájdalomban, a gyötrelemben. És én azon gondolkodtam el ezzel a két történettel kapcsolatban, hogy mi keresztény emberek, vagy ha valaki olvassa ezt a történetet, akkor egy kicsit ilyen lesajnáló módon gondolunk erre a két emberre, vagy ezekre az emberekre, hogy hát ezek jól eltolták. És magunkban pedig azon gondolkodunk, hogy mi nem fogunk ilyen helyzetbe jutni. A keresztény ember nem fog ilyen helyzetbe jutni. Igen, úgy érezzük, hogy ennek a két embernek az élete egy nagyon fájdalmas, nyomorúságos élet volt, aminek a végén ezt elérte. De aztán elkezdek gondolkodni azon, amit mindig megpróbálok magamban valamilyen módon elképzelni, hogy vajon milyen volt ennek a két embernek az élete. Tehát olyan egyszerű megítélni őket, olyan egyszerű kimondani róluk azt, hogy ezek milyenek voltak és milyen nyomorúságba kerültek, de egy kicsit elgondolkodunk-e ezen, hogy milyen volt ennek a két embernek az élete. És én mindig arra gondolok, mind a két emberrel kapcsolatban, hogy testvérek, ezek az emberek olyanok voltak, mint a többi. Semmivel sem jobbak és semmivel sem rosszabbak. És nem gondolhatjuk azt, hogy az az ember, aki ment az örök kárhozatra, az az ember egy megveszekedett, bűnös, rossz életű ember volt. Mert erről nem beszél Isten igéje, hanem arról beszél, hogy öltözködött bíborba, bársonyba. Ennek az embernek jó élete volt, és azt sem mondanám róla, hogy ez az ember, vagy a másik ember, akinek sok időre, sok vagyona volt eltéve, ezek az emberek mondjuk olyanok lettek volna, mint Zákeus. Mert erről se beszél az ige, hogy ellopták volna a másik embertől a pénzt. Nem ezt olvassuk. Ezek az emberek, még azt sem olvassuk róla, hogy kimagaslóan gazdag emberek voltak. Nem, ezek az emberek, mondhatjuk, egy normális, középosztálybeli emberek voltak, akik megdolgoztak a vagyonukért, építgették a kis életüket, és igen, mivel hogy megbecsültek mindent, hát ezért volt nekik mindenük. Olyanok voltak, mint mi. Ma ugyanúgy néznének ki, és tulajdonképpen itt is ülhetnének a padokban. Mert ezt sem mondja Isten igéje, hogy ez a két ember nem járt volna a templomba. Sőt, emlékezzünk csak arra a történetnek arra a részére, a gazdag és Lázár történetében, amikor ez a gazdag azt mondja az Úrnak, hogy küldj vissza valakit, küldj vissza akár Lázárt, hogy emlékeztesse, vagy szóljon az én testvéreimnek, hogy ide ne jussanak, és mit mond az Úr? Hát van nekik Mózesük és prófétájuk. Vagyis azt mondja, hogy hát barátom, hallják minden nap. Minden vasárnap vagy szombaton ott vannak a zsinagógában. Hallják Isten igéjét. És mit lát ez a gazdag, hogy mindez hiába való. Tehát semmiben nem változott, vagy semmiben sem más Ez a két ember azoktól az emberektől, akik körülöttünk mozognak, vagy akikkel együtt ülünk időnként a templomban. De mi az, amit nem értettek meg? Mi volt az ő hibájuk? Mind a két embernél azt láttuk, hogy élték az életüket, hallották Isten igényét, de nem vették komolyan annak az üzenetét. Megelégednek az emberek, és megelégedtek ők is azzal, hogy vannak dolgok, amiket megteszünk. Hát miért kéne nekünk ettől többet? Miért gondolják azt, hogy többet kell nekem tenni, mint elmegyek a templomba? Miért kell az embereknek többet tenni attól, hogy imádkoznak? Szóval, hogy hát megtesszük azt, amire úgy gondoljuk, hogy meg kell tenni. És ez sokszor így van. Beszélünk a hitünkről, és elmondjuk, hogy mi így gondoljuk a mi hitünket. És erre mondhatjuk azt, hogy Isten pedig megkérdez, vagy meg azt mondja nekünk, hogy kit érdekel, hogy te mit gondolsz. Itt nem az a kérdés, hogy te mit gondolsz Istenről, hogy te mit gondolsz a halálról és az életről. És teljesen mindegy, hogy te hogy gondolkodol bizonyos dolgokról, nem az a kérdés, hanem az, hogy mit gondol erről Isten. Az a fontos, nem az, hogy én mit gondolok. Én sok mindent gondolhatok. Hát ezek az emberek nem gondolták, hogy ez így lesz. És Isten egyszer csak megszólítja az egyiket, hogy bolond, ma elkérik a te lelkedet, és mire mész mindezzel, amit te gondoltál az egész életedben? Mire mész te azzal, amit összegyűjtöttél egész életedben? Oda jutsz, ahova a gazdag. A fájdalomba, a nyomorúságba. Igen, azt mondja a bolond, hogy nincs Isten. Hát ki is a bolond? Aki azt gondolja, hogy ő fogja meghatározni, hogy Isten mi szerint dönt az életében. Vagy esetleg azt gondolja, hogy úgy sincs következménye annak, amit csinál. De van. Emlékezzünk csak Ananiás és Szafira történetére, és újra előkerült ez az ige is, és azon tűnődtem el ezzel az igével kapcsolatban, ugye, amit mondunk, hogy olvasunk a Cselekedetek könyvének az elején, hogy ez a házas pár eladja mindenét, ugye a többi odaszánt életű keresztényt utánozva, és ő is beadja a eladott háznak, földnek az árát, az apostoloknak oda ajándékozza, de azt mondja Isten igéje, hogy valamit félretettek ebből. És odaadták úgy, hogy hát ők ezt ide szánták. És amikor az apostol megkérdezi tőle a Péter, hogy de valóban ennyit ad, mindent odaadtál ennyiért, akkor azt mondta, hogy ennyiért. És azon tűnődtem el, hogy én azt gondolom, hogy ez a házaspár tulajdonképpen nem volt abban az értelemben rossz hiszemű, ahogy mi gondoljuk. Hanem úgy gondolta, hogy ő ennyi elég, ha odaadnak. Tehát, hogy elég ennyi. Ők úgy gondolták, a többit félretehetik. Ennyiért adtuk el. Na és hát mi ennyit szántunk oda, és ezzel nincs is baj. Az apostol is azt mondja, hogy a tied volt, annyit adtál volna, amit akarsz. De ne gondold azt, hogy következmény nélkül van az, hogy te rosszul gondolkodol. Hogy máshogy látod. Mert ők így látták. Mint ahogy nagyon sok minden az emberek máshogy látnak. Keresztény emberek is. Egyik így látja, a másik úgy látja. De ha nem jól látjuk, akkor ennek komoly következménye van. És ezt látjuk ebben a történetben a Ananiás és Szafira életében, hogy nem az a kérdés, hogy én mit gondolok, hanem hogy mit gondol erről Isten. És arra kellett gondolnom, hogy vajon mi mennyivel vagyunk jobbak Ananiás és Szafiránál. Hogy mi mennyivel vagyunk ezektől jobbak. Olyan könnyű megítélni őket. És talán egy kicsit lesajnálva gondolja a keresztény ember azt, hogy lám-lám, hát én azért nem ilyen vagyok. Biztos? Emlékezünk csak arra a kis rövid történetre, amit nem akarok úgy különösképpen előhozni, de van egy nagyon fontos üzenete, amikor Jézus elé hozzák a házasságtörő asszonyt, és ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen. És mindenki elmegy. Senki nem maradott. És valóban, ezek az emberek abban az értelemben nem voltak bűnösök, és valószínű, hogy egyik sem volt házasságtörő. De azt mondja az Úr, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen. Tehát olyan könnyű elítélni akár Ananiást és Szafirát is, vagy elítélni a gazdag embert, hogy ezt meg ezt nem tette meg, ugye, aki nem segített Lázárnak, hisz mindig ez szokott eszünkbe jutni, hogy hát lám-lám ez a gazdag ember, aki segít Lázárnak. Ó, hát én nem vagyok olyan, én ha látok Lázárokat, akkor mindig belenyúlok a zsebembe, és adok nekik, mert úgy érzem, hogy adni kell. És ezt jól teszem, ha megteszem, de ne gondoljuk azt, hogy akkor ezzel már minden rendben van az életünkben. Tehát nem gondolhatjuk így. Ugye azt gondolod, hogy te nem vagy olyan, mint ez a házasságtörő nő. De azt mondja, hogy az menjen, és az vessen rá követ, aki bűntelen. Lehet, hogy ez nem a bűnöd, de van más. Van még fogyatkozása, lehet az embernek fogyatkozása, és itt azt is olvassuk, hogy nincsen különbség. Letekint az Úr a mennyekbe, és látja, hogy mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy is. Ezt később Pál apostol újra mondja, ugye? Erről beszél az apostol, hogy nincsen egy tökéletes se, nincsen egy, aki keresné az Istent. Igen, mindannyian bűnösök vagyunk. És lehet, hogy mi nem szeretjük azt, hogy egy kalap alá vesznek bennünket bárkivel is. És tényleg olyan nehéz lenne egy kalap alá venni mondjuk Barrabást, azt a Latort, aki kimondta azt, és a másik Latort is, akit ugye az Úr Jézussal együtt megfeszítettek, akár a gazdag ifjúval. Ugye gondoljuk csak ezt a három embert egymás mellett, a gazdag ifjú, akiről azt mondja az Úr, hogy gyerekkorától kezdve igyekezett az Isten igéjét megtartani, a törvényt, és adakozott, és mindenre figyelt, és az Úr Jézus megkedvelte. És mellé állítani a Latort, aki nem tudom miért került börtönbe, és ott van Barrabást, akit elengedtek Jézus ellett, akiről azt mondja az ige, hogy gyilkosságért volt elítélve. Hát van különbség az emberek között? Hát igen, ha mi mérjük emberi mértékkel, akkor van. De azt mondja Isten igéje, hogy a bűn tekintetében nincs különbség. Mert mindegy, hogy milyen bűnt követek el, ha Isten ellen vétkezek. Ahogy szoktuk mondani, hogy mindegy, hogy milyen mélységben fulladunk meg a víz alatt, 5 centimére, vagy 2 centire, vagy 1 méterre, a lényege ugyanaz, a halál. És ezt mondja az Úr Jézus is, hogy na az vessen rá követ, aki bűntelen. Tehát különbek vagyunk mi ennél? Pál azt mondja a római levél 3. fejezetében, hogy nem vagyunk különbek. Semmiképpen sem lehetünk különbek, mert nincsen egy igaz sem. És az ítéletben sincs különbség. Nagyon világosan mondja Isten igéje, a bűn zsoldja a halál. És itt nincs különbség, hogy én mit követtem el. Hát, és hogyha megint az összehasonlításnál vagyunk, ott van Ananiás és Szafira. akik igyekeztek, akik úgy gondolták, hogy ők szeretnék Istennek, Isten útján járni. Hát nem véletlenül indultak el, de nem látták ezt, és nem vették észre, és aztán elfordultak Istentől ebben a tekintetben. És ezek az emberek sok ember előtt mondhatjuk azt, hogy példaértékűek voltak. Mindig így néztek Ananiásra és Szafira, nézzétek csak, ez a házaspár, ez egy példaértékű házaspár, ez mindent odaadott, és közben, hogy mi volt a szívében, azt senki nem tudta, azt csak Isten látta. Tehát mindenki vétkezett. Pál föl is teszi a kérdést, hogy na jó, de akkor kicsoda üdvözülhet? A tanítványok fölteszik a kérdést Jézusnak, hogy kicsoda üdvözülhet tehát? És Jézus azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen. Lehetetlen. Bolond az ember. Bolond addig, amíg meg nem érti azt, hogy semmit nem tehet az ő üdvösségéért. És azt mondja Pál apostol ott a római levélben, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nincs különbség. Abban sem, hogy mindenki vétkezett, és nincs különbség abban sem, hogy Isten kegyelmi ajándékát adta az embernek Jézus Krisztus által. De akkor miért került az örök gyötrelembe a gazdag ember? Ha Istennél nyitva van a szabadítás, mi az oka annak, hogy ő nem mehetett? Én azt gondolom, hogy igen, Isten mindenkihez kegyelmes. Mindenkihez kegyelmes az ő gazdagságában, vagy gazdag az ő kegyelmében. De annyian félreértik azt, hogy mit is jelent ez. Annyian félreértik azt, hogy Istenhez jönnek. Mert azt gondolják az emberek, hogy Isten úgyis könyörülni fog rajtunk. Egyszer hallottam, és azóta mindig olyan mélyen bennem van az a gondolat, amikor valaki azt mondta, hogy az emberek Istent valami jóságos ősz nagyapának tudják el képzelni. Az a jóságos nagyapa, aki majd magához öleli az embert, és aki mindenben szeretetével, kedvességével odaáll mellénk. Tehát egy ősz, idős nagyapa, akinek a szeretetére, az ő kegyelmére számíthatunk. De ne gondoljuk azt, hogy Isten ilyen. Hiába gondolják egyesek azt, hogy majd Isten ugyan tudja az én bűneimet, de én hiszem azt, hogy ő majd kegyelmezni fog nekem. Majd ő úgyis akkor, amikor odaállunk elé, akkor ő úgyis kegyelmezni fog nekem. De Isten igéje azt mondja, hogy nem. Mert ennek ára van. Ennek ára van. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Igen, és aki hisz ő benne, aki hozzájön, az fog üdvözülni. Mert azt mondja az ige, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti az, de aki elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Mi meg mentegetjük magunkat, majd úgyis Isten elnézi ezt nekem. És amikor ezt mondjuk, akkor azt mondjuk ki magunkban, hogy nincs Isten. Vagyis, hogy Isten úgyis elnéz majd fölötte. Az az Isten nincs, akit a Biblia bemutat nekünk. Tehát az az Isten nincs, akit a Biblia bemutat nekünk. Nekünk egy más Istenünk van. Az van, de bolond az az ember, aki nem látja a Biblia igazságos és szerető Istenét. És akkor majd Isten nekünk is ezt fogja mondani, hogy bolond, még ma elkérik a te lelkedet. És mire mész vele? Testvérek, meg kell ragadni az Isten kegyelmi lehetőségét. Meg kell ragadni az ő szeretetét. És hogyan? Hadd említsek a Cselekedetek könyvéből egy nagyon rövid kis részt, amikor Péter apostol elmondja az ő prédikációját a Cselekedetek könyvében, és azt mondja az ige, hogy amikor az emberek ezeket hallgatták, bűnbánatot tartottak. Vagyis azt jelenti az Úr segítségül hívása, hogy én bevallom, hogy nincsen különbség. A Káténkban tanuljuk azt, hogy a bűnbánat az az, hogy amikor az ember a bűnt fájdalommal és szégyenkezve felismeri, beismeri, az gyűlöli és elhagyja, és szíve szerint Istenhez fordul. Vagyis elfogadom azt, amit Isten mond rólam. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És én tudom, hogy semmi másban nem reménykedhetek az én életemben, csak a te kegyelmedben. Abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztusban adtál nekünk. És hogyha ezt felismertem, ha ezt megértettem, akkor kezd kitisztulni előttem annak az Istennek a képe, akit én megismerhetek, aki valóban könyörülő, szerető, irgalmas Isten, és akivel járhatok ebben a világban, és akkor már nem vagyok bolond, mert tudom, hogy ki az az Isten. Amíg idáig nem jutok el, addig Isten igéje azt mondja rólam, hogy bolond. Bolond az az ember, aki azt mondja, hogy nincs Isten. Aki nem ismerte fel ezt az Istent, hanem az ő általa, az ő elméje szerint, vagy az ő elgondolásai szerint való Isten kép van a fejében. De hogyha erre az Istenre gondol, akkor nincsen örök élete, akkor nyomorúságos minden. Akkor azt mondja Isten róla, hogy bolond, még ma elkérik a te lelkedet, és mire mentél mindezzel? És ezek nem csak azok az emberek, akik kint vannak a világban, ahogy szoktuk mondani, hanem ezek azok az emberek is lehetnek, akik egyébként ott vannak a Biblia, vagy a gyülekezetek padjaiba, akiknek van egy Isten képük, de az igazi Istent, azt az Istent, aki hordozza, vezeti, irányítja életünket, azt az Istent nem ismeri. És nem ismeri azt az Istent sem, akinek a cselekedeteink nem olyan cselekedetek, amelynek nincsen következménye, hanem van. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz, az már elkárhozott. Hát mi tartozzunk azok közé, akikről Isten igéje nem azt mondja, hogy bolond, hanem akiknek azt tudja mondani, hogy gyertek atyámnak áldottai, örököljétek azt a földet, azt az országot, amit én elkészítettem nektek. Mert eljött Sionba a szabadító, eljött a megváltás, és aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Bár mi is azok közé tartoznánk, akik meglátták bűneiket, akik elfogadták Jézus Krisztus váltságát, és akik akarnak az Isten szeretetében élni és járni, és majd elérjük azt a hervadhatatlan koronát, amit Isten nekünk ígért meg, akik mindvégig állhatatosan kitartunk ezen az úton. Adja az Isten, hogy ezek közé tartozzunk, és legyen az életünk győzelmes. Ne győzzön meg bennünket a gonosz, hanem mi győzzük meg őt az Isten erejével. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.